Az első generációk esetében ez szinte kivétel nélkül igaz volt. Az elsődleges célországok ebben az időszakban Franciaország, illetve Nagy-Britannia volt. Ugye Franciaországban az észak-afrikai bevándorlók érkeztek, Nagy-Britanniában pedig elsősorban pakisztániak és indiaiak, bangladesiek.
Valamint ne hagyjuk ki a Benelux államokat, mert Belgiumnak is azért voltak gyarmatai.
A Benelux államokban igen, ott pedig szintén állt a francia ajkú észak-afrikai, tehát a marokkóiak jellemzőek, ugye a Belgium nem ott gyarmatosított, hanem Kongóban, de természetesen fekete-afrikai bevándorlók is szép számmal érkeztek Belgiumba. Tehát mondjuk ez volt az első nagyobb hullám, és aztán az 50-es, 60-as évek folyamán megjelentek a török közösségek Németországban, ugye itt már nem beszélhetünk gyarmati múltról. Az egyéb, tehát nem csak a volt gyarmati területekről származó népességet, mondjuk például Nagy-Britanniában különböző arab közösségek megjelentek, Franciaországban is egyre több fekete afrikai.
Itt mi volt az indítatás, elsősorban a munkalehetőség, a megélhetés?
Természetesen ezekben az országokban a gyarmatosítás, tehát a nemzetállamoknak a kialakulását követően már nem voltak, vagy még nem voltak adottak azok a feltételek, amelyek hát egy normális gazdasági politikai fejlődés lehetővé tettek. Ez nem utolsó sorban egyébként azért is történt így, mert a politikai rendszerek szinte kivétel nélkül elnyomó rezsimek voltak, tehát semmiféle választott képviseletről nem lehetett beszélni. A gazdaságok, a panktak, óriási korrupció volt, és hát a megoldást abban képzelték el ezek az emberek, hogy eljönnek Európába, és itt hát részben munkát vállalnak, aztán később a 80-as évektől kezdve pedig egyre inkább segélyorientáltan megpróbálnak hát jobb életet keresni.
Most ugorjunk egy jó nagyot 2017-ben. Hogyan jellemezhetőek most az iszlám közösségek? Mennyire erősödtek meg vallási vagy politikai identitásukban?
Azt lehet észlelni, hogy tulajdonképpen már a 80-as évek végétől kezdve egy nagyon erőteljes vallásos lelkület és orientáltság vette kezdetét, ami azóta is, és aztán az ezredfordulótól kezd fokozatosan erősödött és erősödik a mai napig is. Tehát ezek a közösségek egyre vallásosabbak. Ennek számos oka van. Egyrésztről a kibocsátó országokban lezajlott folyamatok, tehát például az öbölmonarchiák és az kapcsolódó, hát meglehetősen konzervatív irányzatoknak a megerősödése, ez az egyik oka. A másik oka pedig az, hogy hát nem minden esetben váltak be azok az elképzelések, amelyek az európai jólétükhöz fűződtek, tehát azért 40-50 évvel később is azt látjuk, hogy elsősorban a társadalom peremén élnek. Hát anyagilag ez egyrésztről természetesen még mindig egy jobb megélhetés jelent, mint adott esetben, hogyha otthon maradtak volna. A befogadó társadalomhoz képest viszont állandósult elmaradottságban, ami az iszlámnak a szociális igazságossághoz fűződő tanításait hát előtérbe helyezte, és ilyen módon a radikális konzervatívabb irányzatok számára hát megnyitotta az utat a közösségekben.
Egyébként meg lehet különböztetni különböző csoportokat, akik betelepültek a különböző nyugat-európai országokba és teljes mértékben integrálódtak, illetve azokat, akiknek mondjuk ez nem sikerült. Nem tudom, hogy lehet-e így fekete-fehéren ezeket megkülönböztetni?
A teljes integrációról egyes emberek esetében beszélhetünk, vagy hát szinte teljesnek mondható integrációról. Integráció, mint fogalom, ugye definíciója tisztázatlan. Amennyiben a lojalitás, tehát a befogadó országhoz fűződő elsődleges lojalitás és a kulturális értékazonosságnak a kialakítása az integráció definíciójába tartozik, akkor közösségek, nagyobb közösségek esetében nem beszélhetünk integrációról. Amennyiben a munkaerőpiaci alkalmazkodást, viszonylagos képzettséget, tehát közepesen, illetve jól képzettségnek a lehetőségét, elsajátítását vesszük figyelembe, akkor természetesen bizonyos fokú munkaerőpiaci integrációról beszélhetünk. A kulturális integráció az egyes emberek esetében, tehát az individuumok esetében lehetséges, akik önálló elhatározásuknál fogva ezt eldöntötték, és gyakorlatilag egy olyan európai közegben, adott esetben európai házastársal élnek, és továbbá nem tekintik elsődlegesnek a származási országukhoz fűződő kapcsolatukat.
Ha valamilyen módon már megvalósult ez az integráció, akkor politikai aktivitás aktivitásuk erősödhet-e ezeknek a csoportoknak, ezeknek az embereknek?
A politikai aktivitás az elsősorban az integráció hiányából adódik, tehát az érdekérvényesítés, mint közösségi érdekérvényesítésnek az elsődlegességéből, ami mindig az integráció hiányát mutatja kulturális vonatkozásban. Az, hogy politikailag integrálónak, azaz a játékszabályokat elsajátítják, tehát ez egy nagyon érdekes és tulajdonképpen megtévesztő jelenség. Tehát az, hogy még ők, ezek a közösségek élni tudnak az európai politikai, gazdasági élet nyújtotta lehetőségekkel, és élnek is vele, ez nem az integrációt jelzi, hanem azt, hogy ők maguk, mint közösség, a saját érdekeiket, tehát közösségi érdekeiket érvényesíthetőnek tartják az európai politikai és gazdasági szintéren. Tehát a politikai érvényesítés az elsősorban ennek a jelenségnek tulajdonítható. A politikai életben szerepet vállaló emberek között nagyon sok szintet meg lehet különböztetni. Vannak olyanok, akik egyértelműen elkötelezettek a saját országuk politikai vezetői iránt, a török származású politikusok, európai politikusoknak
nagy része. Német országi törököket a török népszavazásról alakotott véleményeket.
Az AKP-hez fűződik, határozottan Erdogan pártiak kampányolnak is mellette. Ugyanez jellemző Hollandiában, például a Denk párt esetében. Egy másik példa ugyanakkor például Rotterdam marokkói származású polgármestere, aki elkötelezetten a szekularizmusnak a hív, és nagyon igyekszik betartatni ezeket a játékszabályokat, és ezért egyébként a muszlim közösség részéről nagyon sok kritikát és fenyegetést is kap. Egy harmadik kategóriát jelenthet talán a londoni polgármester Sadiq Khan, aki bizonyos értelemben azért az ő múltjában vannak olyan tisztázatlan foltok, amelyeket hát a választási ellenfelei megpróbáltak ennek hangot adni, tehát bizonyos szélsőségesnek tekinthető személyekhez és szervezetekhez fűződő kapcsolatai. Ugyanakkor hát ennek a polgármesterként, a polgármesteri gyakorlatában természetesen eddig még semmilyen jelét nem láttuk, ugyanakkor azt látjuk, hogy egy hatalmas, tulajdonképpen a muszlim szavazatok aránya olyannyira nyomós ma már a Nagy-Britanniában, hogy ez a londoni polgármesteri székbe is egy muszlim származású ember kerülhetett.
Németországban ugye a török népszavazás után hangzottak el olyan kijelentések, hogy méghozzá felelős politikusok szájából, hogyha valakik ennyire Erdogan pártiak ott Németországban, akkor miért nem mennek vissza Törökországba? Elfogadják ezek az emberek a demokráciát, az ottani német demokráciát, akik mondjuk az Erdogan féle rendszert erősítették onnan?
Nem választanám teljesen el azért ettől a kategóriától a Sadiq Khan sem, tehát én azért azt mondanám, hogy mindenki, tehát aki részt vesz a politikai életben, legyen a szó németországi törökökről, vagy Nagy-Britanniában élő pakisztániakról, elfogadják a demokráciának a játékszabályait annyiban és olyan mértékben, amennyiben ez a saját egyéni, illetve közösségi boldogulásukat elősegíti. Amikor azonban az országnak az érdekeiről, az országhoz fűződő elsődleges lojalitásról van szó, tehát a befogadó országhoz fűződő értelemben, akkor viszont már vannak köztük fokozatok. A törökök úgy tűnik, hogy nagyon erős, főleg az AKP nyomán egy nagyon erős nacionalista, iszlámista hát gondolatrendszer hódít a köreikben, ami tulajdonképpen a kibontakozó Németországhoz fűződő kötődéseket most már felülmúlja. Brit rendszerben tulajdonképpen ez nem válik el annyira élesen. Egyelőre azt látjuk, hogy tulajdonképpen a kettős lojalitás a brit politikai rendszerben bizonyos értelemben elfogadottnak számít. Ez is a multikulturalizmus részének tekintett.